Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadhatatlan és felháborító, hogy Ukrajna ismét a Magyarországra olajvezetéket támadta Oroszországban, aminek következtében leállt a szállítás hazánk irányába, írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be az orosz energiaügyi miniszter helyettessel folytatott telefonos egyeztetést követően, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn visszaszólt ukrán kollégájának a közösségi oldalon, miután Andrii Szibiha a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadást követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait, közölte a minisztérium a távirat irodával. Hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyú állomást, és ezért reggel leállt a szállítás a hazánk ellátásában kulcsfontosságú barátságkőolajvezetéken. A szakemberek azóta folyamatosan dolgoznak a tranzit helyreállításán. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy ukrán hivatali partnere nekiugrott a legfrissebb X-posztjában. Azt írta, reklamáljak az oroszoknál, a kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények, húzta alá. Első tény, Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a barátságvezetéken. Ez Magyarország érdeke. Második tény, Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével, tette hozzá. A szakma nem B-terv, hanem hivatás, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter budapesti sajtótájékoztatóján. Hankó Balázs kiemelte, a szakma szervezés küldetés és elköteleződés, ami a nemzet gazdaságát és a fiatalok családját erősíti. A miniszter bejelentette, hogy a héten két Európai Uniós támogatású program indul el, amelyek az egyénre szabott pályaorientációt és a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentését célozzák. Az egyik a hátrányos helyzetben lévő fiatalok szakmaszerzését támogatja, összesen 23 milliárd forint értékben, a másik pedig egy pályaorientációs program, amelynek keretében összességében 6,6 milliárd forint forrást biztosítanak egyénre szabott pályaorientációs, pályatanácsadási és karriertanácsadási szolgáltatások nyújtására, ismertette a tárcavezető. Egyre több településen van bölcsőde, folyamatos az új férőhelyek létrehozása, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna adásában. Koncz Zsófia elmondta, 2010-től két fő irányra, a munkára és a családokra koncentrál a kormány. Hozzátette, a kisgyermeket vállaló családoknak a bölcsődei hálózat kiépítésével tudnak a legtöbbet segíteni. Emlékeztetett rá, hogy 2010-ben mindössze 326 településen volt bölcsőde, ma pedig már 1242 településen működik ez az intézmény. Minden nyáron mintegy 15 ezer anyaországi, külhoni és a nagyvilágban élő magyar fiatalnak szervez ifjúsági táborokat a Rákóczi Szövetség, amellyel 2023-ban kötött együttműködési megállapodást a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A partnerség keretében a Bűvös Völgyek médiaértés oktatói az idei szezonban is médiatudatossági foglalkozásokkal színesítették a Sátoraljóújhelyen nyaraló fiatalok programját, közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága a távirat irodával. A közlemény szerint a Rákóczi tábor és rendezvényközpontban megtartott edukatív workshopok elsődleges célja az volt, hogy a diákok játékos, szórakoztató feladatokon keresztül szerezzenek olyan ismereteket, amelyek segítik őket a mindennapi médiakörnyezet biztonságos és felelős használatában. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek, ezt követően derült, a Dunántúl egyes részein fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem alakul ki. Az északi a szél hajnalra mérséklődik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebbre, míg a vízpartok mentén és a nagyvárosok belterületein enyhébb reggelre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 26 és 32 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás király köszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18:30-kor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A fertálymesteri testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Szent István király intelmei Imre herceghez. 5. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról. A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona 5. cifrázása. Dávid király és próféta mondja, ítéletedet Isten, bízd a királyra. és ugyanő másutt király vagy. Az igazságosságot szereted. A türelemről így beszél Pál apostol. Tanúsítsatok mindenki iránt türelmet, és az Úr evangéliumban, ha türelemmel kitartotok, megmentitek lelketeket. Ehhez tartsd magad, fiam. Ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet, ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd, vagy valamely főben járó bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted, bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember, és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban, a hitvány ügyben forgolódva foltessék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbizatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni és neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyas valami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes. 6. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról. A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság 6. helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még mai szolga volna, ha Éneás sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad, és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szétszórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák. Hetedik intelem Imre herceghez. A tanácsójáról. A királyi emelvényen a tanács a 7. helyre tart igényt. A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat, őrakat, és ő ront le ellenséges várakat. Mint hogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér, hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és tiszolódjék. Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz, ne is kér tőlük tanácsot csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük miatt megfelel ez a feladat. Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze a bolondok szelessége. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által. Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos. És Dávid zengi: jósággal közeledsz a jóhoz, az igazhoz igaz vagy, a tisztával tisztán bánsz, a hamissal azonban hamis módra. Ezért hát kiki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudnélik az ifjak fegyverben, a vének a tanácsban. Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a tanácsból, ám de ahányszor velük tanácskozol, még ha életre való is az a tanács, mindig terjeszd az öregek elé, hogy minden cselekedetedet a bölcsesség mértékével mérhesd. 8. intelem Imre herceghez. A fiak kövessék az elődöket. Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a 8. helyet. A legnagyobb királyi ékesség az én tudásom szerint a király elődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben, és az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pest is az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden békjója nélkül kövessed. Mert nehéz ez megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra, semmelyik. Ezért hát kövess szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel. Kilencedik. Az imádság megtartásáról. Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság 9. regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal a király fiával, magad is király lévé mindig mondjad: küldd le, Uram, a bölcsességet szentegedből, dicsőséget trónjáról, hogy munkámban velem legyen, és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben minden időben. És ismét: Uram, atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevésséget, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram. Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját. 10. A kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről. Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a 10. Mert az erények ura a királyok királya, miként égi serege áll kereken 10 karból, úgy életed vitele kerekedjék ki 10 parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédokhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy türelmes mindenkihez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a bal sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy soha se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen. Részletek egy érdekes könyvből István királyról. Lévai Anita, Potó István, Királygyilkosságok Magyarországon. A királynak optimális esetben trónra lépésekor ereje teljében kiváló egészségi és szellemi állapotban kell lennie, megfelelő tapasztalattal kellene rendelkeznie, hogy a hatalomgyakorlás, a vezetés az ország súlyát elbírja. De hát, mint tudjuk, nem volt ez mindig így, mivel tele van történelmünk királyaink tragikus, hirtelen haláleseteivel. Különös halálesetek az Árpád dinasztiában. Első királyunk személye mindmáig meghatározó és hatalmas élményt jelent a magyarság számára. Ez az élmény évszázadokon keresztül tovább alakította a király egyéniségéhez kötődő mitikus hagyományokat. Szent István 997-től 1038-ig élt. Az ő hagyomány szentelte személye egy komor, heroikus, magányos, ám rendkívül érdekes embert rejt, akiben a hit, a mítosz és a legenda egyesült. E mitológikus óriás elénk varázsolja saját korát, melyben élt és alkotott, valamint segít abban, hogy példájából megértsük saját nemzetünk sorsát, küldetését, feladatát. Szent István szimbolikus beteljesítő szerepe abban állt, hogy képes volt egy egészé olvasztani a nyugati és a keleti Magyarországot, az Árpádok tevékeny, tetrekész, tüzes férfi szellemét a gyulák óvatos, megfontolt, nyugodt lelkületével. Nagy királyunk egyedülálló fontossága, monumentalitása abban van, hogy keletisége ellenére tudott ízig-vérig nyugati lenni, akadálytalanul érezte magáinak a nyugati világérzést. A komor király karddal és szellemmel mutatta meg a nyugat felé vezető utat, amivel örökkön szemben állt makacs, halálosan dacos ellenlábasa, Koppány. Kizárólag Szent István és az általa felépített szent eszme volt képes egyensúlyba hozni Európa háborgó, egymással kibékíthetetlen erőit, erőnek erejével maga alá gyűrve a nomád barbár sorsot. De hiába volt Koppány felnégyelése, mert Szent István örök vérében már benne folyt, visszavonhatatlanul utódai részévé vált, Koppány vére az ősi háborúság, az ősi küzdelem, acsarkodó fenevadja. A Szent Istváni állameszme életmű jelentőségét az adja, hogy alatta a magyarság keresztényé vált, azaz a kereszténység befogadása, felvétele királyunk személyes műve volt. Ám minden külső és belső siker ellenére Szent István személye magában hordozza önnön tragikumát, hiszen a beteg, a köszvény kínoszta öreg király egy heroikus aggastyán, aki életét tette föl a kereszténység eszmeiségére. Akinek élete végén azt kellett belátnia, hogy az eszmét elárulták, őt magát pedig árulók, orgyilkosok veszik körül. Az államalapító kettős döntést hozott. Először is lemondott fia javára, továbbá utódjául fiát jelölte ki. Nagy reményekre jogosító utódja, birodalma továbbépítője, Imre herceg gyilkosság áldozata lett. A Szent Herceg korai dicstelen halálával egyszeriben egy szempillantás alatt héroszból emberré válik Szent István. Tragikus és magányos fenségében biblikus hangon szólítja meg az orgyilkosokat: ha Isten velem, ki ellenem? A képes krónika emlékezete szerint Szent István király úgy tervelte és szilárdan elhatározta, hogy az evilági dicsőség minden pompáját félreveti, az ideig tartó királyság koronáját leteszi, és egyedül Isten szolgálatának szenteli magát. Elhagyja a külső gondokat, csöndes békességben, szemlélődésben tölti életét, a királyi fönség koronáját pedig fiának, Imre hercegnek fogja adni, aki szentséges erkölcsökkel volt megáldva. Szent Imre herceg ifjúsága virágjában volt, isteni ajándékok a közönséges emberi természet fölé magasztalták, fel volt ruházva az igazság, bölcsesség, vitészség, mérséklet, okosság, tudomány, szelídség, irgalmasság, jóság, békesség, alázatosság és türelem erényeivel, ékes volt a katolikus élet meg a közügyek intézésének virtusaival, hasonlóan apjához, Szent Istvánhoz. Midőn a szentséges atya át akarta adni fiának kormányzása gondját, és az országlás terhét, Szent Imre herceg hirtelen halállal még előbb meghalt, eddig az idézet. A király által kijelölt utód szellemi és fizikai ereje teljében minden tekintetben alkalmas lett volna az uralkodásra. Egészséges, erkölcsös, rátermett. A liliomos herceg tudhatólag nős volt, bár feleségéről keveset írnak, szűzházasságban élt. Egy krónika 12 pontból álló erénykatalógust foglalt össze Imre herceg személyével kapcsolatban, ami később Szent László személyében valósulhatott meg újra. Mélyen vallásos, aszketikus jellemábrázolása mellett a másik lényeges momentuma a herceg vadász szenvedélye volt. Imre egyrészt a világi hercegek életét élte, vadászatokon vett részt, másrészt titokban rendkívül önmegtartóztató világot rendezett be magának, melynek emléke halála után legendákban öltött testet, de hogy ezeket látva milyen lehetett valós egyénisége, arról nagyon keveset lehet tudni. Hogy mégis hogyan lelte halálát? Csak a Hildesheimi krónikából tudjuk, vadászaton vaddisznó vadkan végzett az ifjú herceggel. Tény, hogy a trónörökös egy vadászbaleset során vesztette életét, s ez már önmagában sejteti, hogy a herceg részt vett néha vadászatokban, valószínűleg kedvtelésből, szórakozásból. De az a tény már teljességgel érthetetlen, hogy a magyar krónikák miért nem tesznek erről említést. Tehát vadkan hasította szét, de érdekes módon ezt korabeli hazai feljegyzések szándékosan nem említik. A lengyel hagyományok viszont még azt is tudni vélik, hogy nem azonnal halt meg, hanem több napi gyengélkedés után ugyanabban az órában, mint Krisztus. Az idézet: nem sokára a nemes Imre, Szklavónia hercege, gyengélkedve 8 napig bágyarozott, a 9. napon a 9. órában kilehelte lelkét, amelyet a szent angyalok osztályrésze szerint maguk közé fogadtak. Felesége pedig, aki sértetlen volt, állandóan vele maradt, a 7. napon, vasárnap költözött el az Úrhoz. Hirtelen bekövetkezett halála semmiképp sem egyeztethető össze az áldozat életvitelével. 1031. szeptember 8-ára volt kitűzve Imre herceg koronázása. Ekkor a szertartás előkészületei már javában megkezdődtek, az események azonban hihetetlenül felgyorsultak. Tisztázatlan körülmények között meghalt Imre, István pedig halálos betegségbe esett, majd kiderült, hogy az ezután kiszemelt utód is alkalmatlan volt az uralkodásra. Feltehetően István király trónról való lemondása fia javára, az ellenség szemével nézve, veszélyes lehetett, mert a minden szempontból kiemelkedő képességű ifjú uralkodó tovább erősítette volna az apja által erőssé és hatalmassá tett keresztény országot. Közvetlen és egyértelmű összefüggés István trónra való lemondása és Imre herceg halála között. A kutatást azonban számos tényező megnehezíti, így nem csoda, ha kételkedünk a baleset tényében, és merényletet sejtünk a háttérben. Az ifjúságában megcsalt Imre, halála felderítésében egy bonyolult összeesküvés elméletre oda kell figyelnünk, vagyis amikor István át akarta adni fiának a trónt, akkor Vazul merényletet kísérelt meg István és Imre ellen. Vazul mögött pogány házassága révén komoly katonai támogatottság állt. A király elleni merénylet kudarcba fulladt ugyan, de Imrét megölték. Ennek megtorlása lett Vazul megvakítása és Tonuzoba élve eltemetése feleségével együtt. A hivatalos krónikák szerint Imre tehát 1031. szeptember 2-án vadászat közben halálos sebet kapott, melynek következtében váratlanul elhunyt. A kézai magyar krónika úgy szólt, hogy Szent István királyt mérhetetlen bánat emésztette fel fia halála miatt. Ugyanaz a sötét erő végzett vele, mint a herceggel. Idézet: Siratá atya vigasztalanul egész Magyarországgal és a szertelen fájdalom és szomorúság miatt betegségbe esik, mert lábfájás is kínozza vala, különösen amiatt, mert véréből senki sem vala méltó, hogy az ország koronájával fölmagasztaltassék, és aki keresztény hitben oly újdon nemzetet, abban megtarthassa. Eközben azonban kezdett esti erejében rögtön hanyatlani. A nagy király halála megint csak tragikus gyorsasággal következik be, és közben nem tudjuk meg, mivel ugyanazon rejtélyes oknál fogva nem említik a krónikák halálának okát. A kézai krónikában csupán ennyi áll. Szent István király a boldogságos szűz fogantatásának napján az úrhoz költözött. A király halálát előidéző gyanús körülmények közötti összhangot, vagy mondjuk ki, a királygyilkosságot legvalószínűbben Gizella királyné követhette el, amit a képes krónika leírása ekként dokumentál. Gizella királyné pedig elhatározta Budával, gonosz csatlósával, hogy a királyné atyafiát, a német, helyesebben Velencei Pétert teszik meg királyá. Az volt a céljuk, hogy Gizella királyné kényekedve szerint cselekedhessék, így Magyarország, szabadságát elvesztvén, akadálytalanul a németek alá rendeltessék. Péter király atya Vilmos Zsigmond burgundi királynak volt az öccse. Szent Zsigmond megöletése után azonban a császárhoz ment, a császár pedig a velenceiek fejévé tette, és Gertrúd nevű húgát adta hozzá feleségül. Ettől nemzette Gizella királynét. Gertrúd halála után Vilmos Szent István húgát vette feleségül, ettől nemzette Péter királyt. A Szent István nevével jelzett aranykor után püspökök haltak vértanú halált, a magyarok emlékezetében szörnyű, viszontagságos, anarchikus 40 év következett, egymást követően minimum 4 királyunk pusztult el erőszakos halállal. A nagy formátumú birodalom romba dőlt, elpusztult és egymást érték a királytragédiák, a korszak sötét volt és mindenki számára nyomorúságos. A mitikus szentséggel körülvett Árpád sarjak közben külföldön tartózkodtak, messze menekültek az anyaországtól. A hit és a bizonyosság viszont egyre nyilvánvalóban élt bennük, hogy egyszer visszatérnek.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Ciprián című regényének 50. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Behatolók a tó mély palotában. Hát ez meg mi? Széles és mély vízzel teli árok állt a Ciprián és Bogi útját. Elképedve forgatták a fejüket jobbra és balra is. Igaz, korábban csak külön-külön jártak erre, de egyikük emlékei között sem szerepelt ilyesmi. És nem is ők emlékeztek rosszul, hiszen egyértelműen látszott az árokparton, hogy frissen van kiásva. Elügettek az árokpartján egészen a vitorlás kikötő mólójáig, és döbbenten látták, hogy az az árok bizony beletorkollik a Balatonba. Megkerülni nem lehet, hisz a másik irányban vége láthatatlanul nyúlik el, s eközben olyan széles, hogy képtelenség volna lóval átugratni. Ráadásul úsztatni sincsen esély ennyi málhával. Nem volt könnyű elfogadni a tényt tehát, de kénytelen kelletlen tudomásul vették, hogy ez a folyó bizony a semmiből termett itt. Kár, hogy nem itt van a patanyomos sziklakő, sóhajtott fel Bogi átlátva a probléma lényegét. Akkor egy szempillantás alatt átjutnánk. Patanyomos sziklakő? Csodálkozott Ciprián. Hát az meg mi? A falunk mellett a régi kopárdombon van egy szikla, és azon egy patanyom. A régi öregek szerint az egy varázsszikla, magyarázta Bogi. Lóháton vágtázva át lehet dobbantani róla az északi partra. A Balaton túloldalára? A legenda szerint igen, éppen szemközt. Kipróbálta azt már valaki? Hitetlenkedett Ciprián. Valaha régen, biztosan. Azért van patanyom a kövön. Érdekes, hogy erről még sohasem hallottam. Mert még mindig nem ismered elég jól a déli part titkait, kuncogott Bogi, amire Ciprián sokat sejtetően megjegyezte, hogy szerinte azért már sokat tanult. Ám bár az Boginak is el kellett ismernie, hogy például erről a nagy árokról a lábuk előtt benne a folyóval ő sem tudott eddig. Azt sem tudja, hozza-e vagy viszi a vizet a Balatonból. Persze ennél sokkal lényegesebb kérdés, hogy őket kiviszi át a túlpartra. Híd, se közel, se távol, és csónak vagy tutaj sem túl sok. Éppen csak egy. Az viszont átellenben. Ráadásul kicsi nyég messzecskén. Reménykeltő volt mégis, mert látott mellette valakit Ciprián. Igaz, amit látott, legalább annyira érthetetlen volt számára, mint a folyó maga. A tutajnál ugyanis granadír két zsoldosa őrködött. Szerencsére eléggé éberen ahhoz, hogy maguktól is észrevegyék és megismerjék Cipriánt. Inteni sem kellett, már is jöttek, hogy átszállítsák őket Bogival. Mint kiderült, a zsoldosok táborát őrzik itt, ami éppen üres, mert még nem ért vissza a hajó a többiekkel, akik napközben a folyómeder továbbépítésén dolgoznak. A földvár sáncai helyett, hökkent meg Ciprián, bár erre inkább granadír marsaltól szerette volna hallani a választ. Róla azonban kiderült, hogy az utoljára kapott parancshoz híven nem hagyta el a helyőrséget. Irány tehát, földvár. A haladéktalan továbbindulás előtt azonban egy dolgot azért még szeretett volna megtudni. Mégis mi ez a folyó itt? Sió csatornája, hangzott a válasz, ami világossá tette, hogy kinek a keze van a dologban. Igaz, a megértésben sokat segített Cipriánnak, hogy a tábor sarkában észrevett egy ott áldogáló szekeret, ami némiképp ismerős volt számára a laprugós kerekeivel, meg a vesszőfonatos oldalával. Ez a felismerés persze arra nem adott magyarázatot, hogyan tudott ilyen gyorsan szárba szökkenni nemere hőnáhított vágya a hajózható csatorna. Mert hogy annak haszna most még, azaz jobban belegondolva, ez a túlméretezett vizes árok hadászati célra is alkalmas. Mint egy védvonal, útját állhatja Zemmúr Balaton ellen vonuló hadainak. Ez pedig csak még sürgetőbbé tette a találkozást és a megbeszélést granadírral. Ki is adta gyorsan a parancsokat Ciprián, a zsoldosoknak a maradásra, maguknak pedig az indulásra. S miközben ő Bogival Földvár felé sietett a fontos stratégiai megbeszélés érdekében, egy másik hasonló célú eszmecsere már javában zajlott lent a víz alatt Helka, Kabak, Kamor és Tramini között. Elsőként az őrséget adó sárkány teknősök vezetője, Kabak szabadkozott a kissé tüzes fogadtatás miatt.
Elnézésedet kérem el, a tündére, tudod, a vészhelyzeti riadó készültség idején nincs helye a kérdezősködésnek. Aki betolakodó, azt harcképtelenné kell tenni, és annál a félre első bejáratnál nem rád számítottunk, különösen azután, hogy az eltűnésedről kaptunk hírt. Mondta, és bizonyára fülig vörösödött volna, ha teknős bőr képes lenne elpirulni. Drága Kabak, ne hibáztasd magadat. A feladatot hibátlanul végezted a testvéreiddel együtt, hiszen a tóméi palota védelme az első. A legfontosabb, hogy a gyöngyházkamrához, ahol a varázskincseket őrizzük, senki hozzá ne férhessen. Éppen ezért igazából én tartozom köszönettel, hogy akkor is hülyen őriztett csapatoddal a palotát és a kincstárat, amíg én távol voltam. Most pedig, mint látod, éppen és egészségesen itt vagyok.
Köszönöm, hogy ezt mondod, és örülök, ha így látod. Hajolt meg hálával telten a sárkánytekmős herceg. Én mégis jobban szerettem volna, ha személyesen jelen vagy, amikor Siónak kinyitottuk a kincskamrát, folytatta.
Hogy mit? Sió bemerészkedett ide?
Horkant fel erre Kamor, nem kis indulattal a hangjában. Ez a hír úgy felpaprikázta, hogy innentől képtelenség volt tovább folytatni a beszélgetést. Az eszmecsere kizárólag azután folytatódhatott, hogy Helka lekísérte őt a csigalépcső labirintus legmélyére, a gyöngyház fényű kincskamrába. Helka újjára húzta a sárga köves gyűrűt, Kamor pedig újra birtokba vette a varázspálcáját. Ám amíg Helkán semmi sem változott, a varázslót mintha kicserélték volna. Kissé meghajlott tartása kiegyenesedett, csapottan lejtett vállai szélesen megemelkedtek, mellkasa kidomborodott, s az egész ember magasabb lett. Nem is csak egy-két hüvelykkel, hanem legalább egy nagy arasznyival. Mondania sem kellett, látszott rajta, hogy valami titokzatos, láthatatlan bizsergés járja át, s még a szeme csillogása is fényesebbé vált. A varázslatos mégsem ez volt, hanem az, ahogyan elcsendesedett, és régóta nem tapasztalt kedvességgel, előzékenységgel szólalt meg, fejet hajtva.
Köszönöm én is, tisztelt Kabak hercegfi, hogy épségben megőrizted a bakony varázslóinak ősi cserfa pálcáját, mely sok ezernyi nemzedék varázstudásához nyitja meg az utat.
Abban viszont nem hazudtolta meg magát Kamor, hogy a következő mondatával már is kérdezett. Azt firtatta, hogyan lehetséges az, hogy Sió hozzájuthatott a Balaton tavának ősi varázspálcájához, az aranybuzogányos nátszálhoz.
A legmegbízhatóbb ember kísérte, akit csak ismerek. Ő pedig Ciprián üzenetét hozta, mondta, és közben furcsa jobbra-balra körbe mozdulatokat végzett a fejével. Nyaktekerő mutatványával egy kis pergamentekercset ügyeskedett elő a tarkója fölül, a hátpáncélja alól.
Ki volt az a kísérő? Érdeklődött egyszerre Kamor és Helka.
Nem erre kapitány, és ezt a kézírást hagyta itt, válaszolt Kabak, miközben átnyújtotta a pergament Helkának.
Helka felolvasta az írást. Kedves és tisztelt Nemere kapitány, mélységes elnézésedet kérem Kamor nevében, és amiért szó nélkül kölcsönvettük ezt a nagyszerű járművet. Vigaszt jelentett, hogy nagyon jó szolgálatot tett, hogy elindulhattunk Helka nyomába. Azt gondolom, hogy mindezért haladéktalan kárpótlással tartozom. Üdvözlettel, Ciprián kapitány.
Utóirat. Az ingó szekér valóban fantasztikus. Azt gondolom, meg kell találni a megoldást arra a hadászati célú tervre, amiről beszéltünk.
Ma Nyulász Péter Ciprián című regényének 50. részét olvasta fel nektek Fűr Anikó színművész. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diózsűri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a szemlélődő imádságról.
a szemlélődő imát szeretnénk megérteni, és nem csak megérteni, hanem szeretnénk begyakorolni. Hogy mit is jelent konkrétan az én életemben, hogyan is kell ezt imádkozni, mit kell tennem, vagy mit nem kell tennem. Amikor a szemlélődő imát gyakoroljuk, akkor először is az alapelveket kell tisztáznom magamban. Én ott állok az Úr színe előtt, és ráfigyelek. Ő az, aki ad, ő az, aki adja az ő szeretetét, a kegyelmét, a békéjét, bármilyen ajándékot, de ő az, aki nekem ad valamit, én pedig a befogadó vagyok. Ennél az imamódnál nem szólok, nem beszélek, nem könyörgök, nem én mondok valamit folyamatosan, hanem egyszerűen csendben vagyok, és figyelek, hogy az Úr mit ad nekem. Persze vannak kéréseim, kérek egy kegyelmet, amit szeretnék megkapni az imádság alatt, de azt elmondom egyszer-kétszer, de önmagában a figyelésem van a hangsúly. Oda figyelek az Úrra, hogy mit mond nekem. És persze ez egy kiszolgáltatott állapot, hiszen szeretnénk uralni az imát, szeretnénk megmondani azt, hogy most mi legyen, hogyan teljen az idő, szeretnék valami aktivitást, vagyis elimádkoztam ezt is, azt is, amazt is, és van bennem egy jó érzés. A szemlélődő imánál ilyen nincs, hanem egyszerűen csak befogadok. Vegyük először példaként, amikor egy szentírási mondatról, vagy egy szóról szemlélődöm. Például egy nagyon kedvenc szentírási rész, Izaiás prófita könyvének 43. fejezetéből az első 7 vers. Az Úr így szól, ne félj, mert megváltottalak, a neveden szólítottalak, az enyém vagy. Drága vagy a szememben, becses vagy nekem is szeretlek. Eddig az idézet néhány sor persze kihagytam belőle, és ezek a nagyon erős mondatok, amiben az Isten kifejezi a szeretetét, most ezt szeretném befogadni. Így önmagában ez nagyon sok, elég ebből egy szó, egy mondat. Például drága vagy a szememben, vagy szeretlek, vagy nagyon szeretlek téged, vagy becses vagy. Tehát egy vagy két szó nem kell több, ebben benne van a lényeg. És az imádság pedig úgy történik, hogy figyelek az Istenre, ezeket a szavakat úgy veszem, hogy az Isten nekem mondja. És persze a Szentírásnak már a teológiája, hogy amit annó, akár több ezer évvel ezelőtt az Isten mondott, azt nem csak azoknak mondta, akiknek ott a Szent Könyvben, a Bibliában le van írva, hanem ezek a szavak most nekem szólnak. Az Úr személyesen nekem mondja, akár be lehet helyettesíteni nevemet is. Ne félj, mert megváltottalak. Vagy József, drága vagy a szememben, becses vagy nekem is szeretlek. Ezek a mondatok nekem szólnak. Az Isten öröktől fogva mondja, és folyamatosan mondja, csak persze én nem figyelek oda rá, vagy sokszor mással foglalkozom, de most kinyílok erre a mondatra, erre a szóra, és hallgatom, hogy az Isten, az Atya ezt nekem mondja. És azt a kegyelmet kérem, hogy mennyi atyám ad, hogy ezt fel tudjam fogni, be tudjam fogadni, és hogy szeretve érezzem magam. Ne csak halljam a fülemmel, hanem valóban a lelkem mélyén szeretve érezzem magam. Amikor leülünk imádkozni, és minden imánál ez úgymond a bevezető, hogy az Isten jelenlétébe helyezem magam. Talán furcsának tűnik ez a kifejezés. Amikor én imádkozom, akkor azt tudatosítom magamban, hogy az Istennek a jelenlétében vagyok. Hogy Szent Pál apostol fogalmazza, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát az Istenben élünk. Bennünk is ott lakik az Isten, meg rajtunk kívül is. Az Istennek az immanenciája és a transzcendenciája. És tudatosítom magamban, hogy az Isten folyamatosan figyel rám és szeret. Nem akkor, mert én oda helyeztem magamat, ez folyamatos az egész életemen keresztül, de most odafigyelek. És leülök az Úr elé, és azt mondom, hogy Uram, most itt vagyok, te most figyelsz engem, nagyon szeretsz engem, gyönyörködsz bennem, és most veled akarok lenni, rád akarok figyelni. És egyszerűen csak tudatosítom magamban, és nem látok semmit, lehet, hogy nem érzek semmit, de hogy az Úr velem van. És egyszerűen csendben vagyok, figyelek, és persze zárójelben mondom, most azt mondom, hogy csendben vagyok és figyelek, de a rádió műsornak a lényegéhez hozzátartozik, hogy valamit mondani kell, én csak kihangosítom azt, amit teszek, de persze ez mind csendben történik. Odafigyelek, és Uram, te most itt vagy. Te most nézel engem, te most nagyon szeretsz engem. és egyszerűen csak figyelek, akár sóhajtozom, vágyorom az Isten után, és tudatosítom, hogy ő folyamatosan figyel engem, körülölel engem az ő szeretetével, és egyszerűen én hozzásimulok és vele vagyok, együtt vagyunk. Ha például valaki ebben a jelenlétben van egy fél óráig, ez már szemlélődő ima. Igazából nem csináltam semmit, úgymond olyan praktikusat, hanem egyszerűen csak az Úrral vagyok. Figyelek rá, és amikor ezeket mondom, hogy Uram, tudom, hogy itt vagy, hogy figyelsz rám, hogy szeretsz engem, erre igazából nekem van szükség, hogy magamban erősítsem meg a hitet, hogy ez valóban így van. Aki már sokszor gyakorolta, már nem kell mondani semmit, hanem egyszerűen csak leül, és egyszerűen már az Úr jelenlétében van, oda tud figyelni. Kinek mennyi időre van szüksége, de mindig ez kell ahhoz, hogy én az imában ott tudjak lenni, vagyis tudatosítsam, hogy ő velem van, én vele vagyok, rá figyelek, és ő a szeretetével el akar engem halmozni. Ez az alap. Itt a torz Istenből kifajulag lehet azt is gondolni, hogy például én leülök imádkozni, és akkor az Isten ki tudja, hol van, vagy merre tevékenykedik, de szólok neki, hogy Uram, itt vagyok, ha ráérsz, gyere már el, mert most imádkoznék hozzád, és hogy úgymond megidézem az Isten, és szólok neki, hogy jöjjön, és akkor azt mondja, hogy várj egy picit, mindjárt itt még elintézek valamit, és utána jövök. Persze ezt így nem mondjuk ide, talán sokszor az imával kapcsolatban ilyen érzésünk van, és nem az Úrnak a jelenlétében folyamatosan ott vagyunk, csak most tudatosítom. És ezután következik, amikor elkezdem mondani azt, hogy az mennyi atya mondja nekem, drága vagy a szememben, vagy becses vagy nekem és szeretlek. És időnként ismételgetem, az atyára figyelek, és hogy ő ezt most nekem mondja. És időnként ismételgetem, hogy az Úr ezt nekem mondja. És egyszerűen csak néhányszor megismétlem, figyelek az Istennek a jelenlétére, és gyak vagyok passzívan, és kapok, amit kapok, megmozdul, ami megmozdul bennem, akár érzelmek, gondolatok, de nem gondolkodok, nem osztok, szorzok, meg nem akarom átvenni a vezetést. A kezdő imádkozóknál nagyon gyakori az elvárás. Vagyis például valamilyen elvárásom van az imával kapcsolatban, nem azt kaptam meg, és a végső érzés a kudarc. És a kudarc mindig jelzi, hogy nem alázatos szívvel voltam az Isten jelenlétében, hanem valamit elvártam, például azt, hogy leülök imádkozni, meg ráveszem magam, hogy például én szemlélődjek, akkor az Isten valami látványosat tegyen velem, például sírjak örömömben, vagy valami nagy katarzis élmény legyen bennem, és ezt nem éltem át, akkor ez az imádság nem ért sokat, legközelebb nem is fogok imádkozni. Ez sokszor a kezdőknek a nagy kísértése, persze ezeken túl kell esni, és utána pedig az Isten jelenlétében vagyok, egyfajta passzivitásban, vagyis nem én cselekszem, de aktív is vagyok, mert figyelek. Figyelek és befogadok, és ez is aktivitást követel tőlem, és egy ilyen imához legalább egy fél óra szükséges, míg lecsendesedek, figyelek, ismételgetem az Úrnak a szavát, hogy nekem mondja, drága vagy a szememben. És egyszerűen csak ebben fürdök, ezt a szavakat úgymond a szívem mélyén ízlelem ezeket a szavakat, és egyszerűen befogadom, és engedem, hogy hasonl rám, hogy a szívemet és a lelkemet belül átalakítsa. Minden embernek ez a legmélyebb vágya, hogy ilyen mélyen érezze magát szeretve. És a legtöbb sebb és defektus abból fakad, hogy az emberek nem tapasztalják meg nem is hisznek sem az emberek szeretetében, sem az Isten szeretetében. És itt pedig egyszerűen arról van szó, hogy az Úr jelenlétében vagyok, és engedem, hogy szeressen úgy, ahogy ő akarjon, én csak egyet kérek tőle, hogy Uram, szeressél, hogy be tudjam fogadni, halmozz el engem a te szereteteddel, és utána csak egyszerűen várok, és figyelek az Úrra. És engedem, hogy ő szeressen, és így átalakítsa az életemet. Persze nem egy alkalommal, hanem amikor az életemre ez már rendszeressé válik, az Isten nagyon mély munkát végez bennem a szemlélődő imádság által.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szabó József atya emelkedett a szemlélődő imádságról. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.